Dr. Székely János megyés püspök nemrég kapta meg a Raoul Wallenberg díjat. Ennek apropóján beszélgetünk most itt a Püspöki Palotában. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm!
Mindenek előtt szívből gratulálok a Raoul Wallenberg díjhoz önnek.
Köszönöm szépen!
És egy kicsit próbáljuk megvilágítani ennek az elismerésnek a hátterét. A méltatásban azt olvastam, hogy ön a cigányság lelki, szellemi, kulturális felemelkedéséért, végzett tevékenységért, illetve a szociális gátak leépítéséért vehette át ezt az elismerést. Miért kötelezte el magát annak idején a cigányság ügye iránt?
Gyerekkoromban Budapesten, második kerületben nőttem föl egy nagyon védett katolikus értelmiségi környezetben. Soha életemben addig, amíg a Magyar Néphadseregnek nem lettem besorozott katonája, nem találkoztam gyakorlatilag közelről cigány emberrel. De az első nagyon mély találkozásom az nem is elsősorban a katonaság, bár ott is ez egy nagyon erős élmény volt, és részben nagyon pozitív élmény is, hanem az első kápláni helyem Nógrád megyében, Érsekvadkerten. Ott már az iskolás gyerekeknek úgy majdnem egyharmada cigány gyerek volt, a faluban kb. 400 cigány élhetett akkor. Azonban az iskolás gyerekek közül szinte egy se járt, a cigány gyerekek közül egy sem járt hittanra. És a faluban ez nagyon meglepő volt, mert minden más gyerek pedig járt, és nagyon fájt nekem, illetőleg elgondolkodtatott, hogy miért van ez így. És gondoltam, hogy valahogyan meg kellene próbálni hozzájuk közeledni. És első gondolatom az volt, hogy megtanultam a cigány himnuszt gitárral kísérve énekelni. Ők sem ismerték a cigány himnuszt, úgyhogy néha az iskola udvaron leültem gitárral a kezemben, reverendában, fekete papírruhában, és tanítottam nekik énekelni a cigány himnuszt. Tátott szájjal nézték, teljesen meg voltak döbbenve, és azt érezték, hogy úgy látszik, ez a pap valahogy szimpatizál velünk. És lassanként, ez alig telt bele egy 3-4 hét, kezdtek a cigány gyerekek bejönni itt a tanórára. Soha nem egyedül, hanem mindig 2-3-4-en együtt. Hátul ültek le, kicsit aggódva figyeltek, hogy mit kell itt csinálni. Nagyon örültem ennek, és elhatároztam, hogy meghívom csak a cigány hittanos gyerekeket egy külön kirándulásra, Diós Jenőre, a strandra mentünk el egy busszal. 50 cigány gyerek vagy roma gyerek nagyon-nagyon örültek. Legtöbbjüknek semmifajta fürdő ruhája vagy ilyesmilyen nem volt, szomszédoktól kértek, nagy nehezen szedték össze. Soha életükben még ilyen helyen nem voltak. Hazafelé annyira jó hangulat volt, hogy végigénekelték az egész utat. És ahogy szálltunk le a buszról, az egyik kisgyerek azt mondta, hogy este menjek el hozzájuk vendégségbe. És így is volt, esti mise után leszaladtam, nagyjából egy utcában lakott az egész cigányság. Futótűzként elterjedt ennek a hír, hogy a pap meglátogatta a cigányokat, nagyon örültek. Rengetegen eljöttek ebbe a házba, a fél utca ott volt, ünnepi beszédet tartottak, hogy ilyen nem volt mióta a világ, hogy a pap eljött hozzánk. Táncoltak a tiszteletemre, tehát nagyon hamar nagyon jó barátságba keveredtünk. Elkezdtek a cigány gyerekek bejárni a plébániára. Nagyon gyakran hagytam őket egyedül is. Ki akartam ezt egy kicsit kísérletezni, hogy mennyire tudok bennük megbízni. Soha semmi bajt a lakásomban, a plébánián nem csináltak. Soha semmi nem tűnt el, nagyon nagy hála volt bennük, hogy ezt a fajta bizalmat megkapták. Mellém állt az ottani cigány közösségnek az egyik legtekintélyesebb, legszimpatikusabb emberre, aki sofőrként dolgozott a ottani busztársaságnál. Mindig volt munkája, nagyon szépen élt. Ő egyből azt mondta a többieknek, hogy ez a pap, ez mellettünk van, akkor segítsük őt. Nagyon sokat jelentett abban, hogy az egész cigány közösség szintén támogatta mindazt, amit próbáltam tenni. Első évben a gyerekek lettek első áldozók, nagyon sokan, ami addig nem volt a faluban. Következő évben pedig a felnőttek. Én jártam le a cigány sorra, ott jöttek össze 20-30-an felnőttek, és évvégén a kis oktatás után hétesküvőt tartottunk a templomban a házaspároknak, és utána egy nagy felnőttes áldozás lett, gyönyörű, nagyon szívet megérintő pillanat volt ez, azt gondolom, az egész falu számára. Innen indult a barátságom a romákkal, a cigány testvérekkel. Nagyon sokat kaptam tőlük. A cigányságnak rengeteg értéke van. Például nagyon nagy családszeretet, vidámságra, ünneplésre, könnyedségre való képesség, óriási zenei tehetség nagyon sok cigány emberben, az elhunytak iránti tisztelet, idősek iránti tisztelet, tehát rengeteget lehet tőlük tanulni és kapni minden probléma és nehézség ellenére, ami szintén sajnos az életüket jellemzi. És ettől kezdve, bárhova kerültem, mindenütt próbáltam megtalálni a cigány testvéreket, akár Pesten voltam 7. kerületben, aztán később 9. kerületben is szolgáló plébános vagy templomigazgató, de később Esztergomban, ahol egy nagyon nagy nyelvi kultúráját is őrző cigány közösség együtt élt, ott is próbáltam, és hát nagyon sok szép sikerrel is, vagy eredménnyel járt ez a tevékenység. Próbáltam őket összeszedni, kultúrájukat is megőrizni, cigány nyelvű miséket kezdtünk el, komponáltunk külön cigány stílusú szentmisét a számunkra, és ilyen módon alakult ez a cigánypasztorációs tevékenység, amit a püspökkar is nagyon sokfajta módon támogatott és magáinak ismert el.
És ezt a tevékenységet ön most élharcosként viszi a Magyar Katolikus Egyházon belül, ha jól tudom.
Igen. Az egész katolikus egyházunk régóta próbál a cigányságért tenni. Ha nagyon visszamegyünk a történelembe, akkor azt látjuk, hogy évszázadok óta, tehát akkor, amikor még világi hatóságok, királyok, fejedelmek, stb. Nem nagyon törődtek a cigánysággal. A legelső emberek, akik nagyon melléjük álltak, iskolákat hoztak létre, vagy házakat építettek a számukra, ezek elsősorban papok és szerzetesek voltak sokfelé Spanyolországban, de Magyarországon is alapítottak cigányiskolát, például Érsekújváron a plébános Farkas Ferdinánd, vagy Szatmár közelében az ottani püspök Hám János ferencesek segítségével 1850 táján kis cigányiskolát hozott létre. Tehát a legelsők ebben a munkában elsősorban egyházi emberek voltak. Franciaországban volt egy asszony, aki egy üres vasúti kocsiban egy cigányiskolát hozott létre, és 40 éven át ezt ő maga működtette, teljesen ingyenesen, rengeteg cigánygyereket tanított. Közülük egyébként volt olyan, aki pap lett, és a francia cigánypasztorációs bizottságnak ő lett az elnöke nagyon hosszú időn át. Tehát ez a maga, amit elvetett az egyszerű katolikus asszony, ez egy nagyon komoly nagy gyümölcsöt hozott, ami mind a mai napig érződik. A katolikus egyházunk tehát régóta foglalkozik cigánysággal. A 20. században egy nagy előfutára vagy apostola volt ennek Magyarországon, Sólya Miklós, aki körülbelül 40 éven át hodászon segítette a cigányokat. Ő építette föl Európában az első cigány kápolnát, ahol a betűk is föl voltak írva a gerendákra fölfüggesztve, ott tanította a gyerekeket írni, olvasni, késelvillával enni, cipőt szerzett nekik. Ő segítette a települést, hogy a putrikból lassanként a házak fölépülhessenek, tehát a cigányság fölemelkedésének egy nagyon nagy apostola volt. És hát utóbbi időben egyre több atya van, aki emögé odaáll. Jelenleg a katolikus egyház 41 helyen közösségi házat, tanodát működtet, ami délutáni tanulásban segít a roma fiataloknak, főleg abban, hogy ne essenek ki az iskolából. Sokkal nehezebb számukra a megmaradás, a megkapaszkodás az iskolában, mert a család részéről szinte semmi támogatást ehhez nem kapnak. Tehát nagyon fontos, hogy érzelmileg is, de tanulásban is, tehát pedagógiai segítséggel is mellettük álljunk, hogy az iskolában kitartsanak és érettségiig, szakmáig eljussanak.
Ezt a célt szolgálja a Sólya Miklós Nyitott Házszövetség, aminek ön az elnöke?
Igen, ez összefogja ezt a 41 intézményt, szakmailag segíti őket, illetőleg az állam felé próbálja képviselni az érdekeiket. Ez egy óriási nehézségünk, hogy pályázatokban időszakos támogatást kapnak azok az intézmények, amelyek éppen nyernek a pályázaton, de egy stabil finanszírozásuk nincs.
Egy másik szervezetnek is ön az elnöke, ami szintén ezt a témakört öleli át, ez pedig a Boldog Szeferino Roma Misszió.
Ez Esztergomban jött létre, és az ottani cigánságnak a lelki fölemelését szolgálja. Ott 3000 cigány él nagyjából egy tömbben, és ahogy említettem, ők a cigány nyelvet beszélik, tehát egy 3-4-5 éves cigány gyerek általában magyarul még nem tud, hanem csak cigányul beszél, lassan az óvodában kezd megtanulni magyarul is. A missziónknak volt egy központja, egy háza, amit közösen hozott létre valaha Esztergom városa és a püspökség. Úgy hívták ezt, hogy szegényház, szegényeket, időseket, árva gyerekeket segített, és jelenleg egyházi kezelésben van. Ott volt a tanodánk, illetőleg volt egy babamama klubunk kicsi gyerekeknek az édesanyjukkal együtt. Volt tánccsoportunk, foci csapatunk, tehát sok mindennel próbáltuk a cigány fiataloknak az életét segíteni.
Ki volt Boldog Szeferino, akiről elnevezték ezt a missziót?
Ő az első boldoggá avatott, tehát szent életű cigányember. Spanyolországban élt, ottani cigány családból származik. Ő még gyerekkorában sátorban lakott, soha iskolába nem járt, de kezdettől fogva egy nagyon nagy bölcsesség, mert egy különlegesen mély hit volt ebben a gyerekben. Például soha nem káromkodott, és a káromkodást hallott, akkor mindig oda ment a káromkodóhoz, és azt mondta, hogy miért bántott te az Istent? Az Isten nem bántott téged, ő adta neked az életet. Miért bántott te az Istent? Nagyon hamar az egész családját leszoktatta a káromkodás, ezt már 8-10 éves gyerek korában megcsinálta. Bekerült aztán egy városba, ő volt a család történetében az első, aki kőházban lakott, a házban nem volt villany, víz és semmi ilyesmi, egy nagyon egyszerű ház volt egy kisvárosnak a szélén, és ott fedezte föl a templomot, és elkezdett járni misére, nagyon-nagyon megfogta őt, lassanként minden nap ment misére. A feleségét nagyon szerette, nagyon tisztelte, nagyon szépen nevelte a kislányukat, egyháziskolába íratta, mindent meg akart a számára adni. Ő lett lassanként a városkában a cigányság vezére. Nagyon jó kapcsolatban lett a püspökkel, meg a polgármesterrel. A püspökség adott is egy kis területet a város szélén, ami egyházi terület volt, ahol egy csomó házat föl tudtak építeni. Mind a püspökség, mind a város anyagilag ezt segítette és támogatta. Sok nagyon szép történet van róla, például egy járvány, TBC járvány idején látott egy öreg embert, aki vért hányt és összeesett. És mindenki menekült onnan, rettegtek attól, hogy a betegséget elkapják. Szeferino pont arra ment, eszébe nem jutott volna, hogy féljen vagy magára gondoljon, oda ment, megmosta a kútnál az öreg embernek az arcát, az ingét, és hazavitte. És az öreg ember kiderült, hogy nem volt más, mint a város az előtti polgármestere. Nagyon hálás volt, és adott Szeferinónak egy nagyon jó tanácsot, meg egy nagy kölcsönt. Akkor volt az első világháború vége, hogy Franciaországban vegyen lovakat, amelyek a hadseregnek akkor fölöslegesek voltak, és adja el őket Spanyolországban. Ezt Szeferino megcsinálta, nem volt egyébként egyszerű, mert a hegyeken át kellett hozni a rengeteg lovat, és életében először lett pénze. Ekkor tudta a házat is véglegesen megvenni, ahol laktak, és ekkortól mindig volt egy néhány lova, amelyekkel kereskedett, és így anyagilag is tudta segíteni a szegényebb cigányokat. Egyébként mindig ésszel segítette, tehát volt olyan édesanyja, akinek tejet vett, de mindig csak egy hétre való pénzt adott neki, és mindig figyelte, hogy tényleg arra költi-e. Tehát egy nagyon becsületes, ügyes ember volt. Az élete végén pedig 1936-ban akkor zajlott a rettenetes spanyol polgárháború. És a köztársaságiak, a vörösök körülbelül 6000 papot egy néhány hónap leforgása alatt megöltek. Tehát egy döbbenetes egyház elleni gyűlölet robbant ki, akkor rengeteg templomot pusztítottak el. És Szeferino ennek a folyamatnak a legelején, amikor még nem is volt teljesen világos, hogy itt mi fog történni, egy abszolút ártatlan fiatal papot akart megvédeni, akit az utcán fogtak el, és akarták elvinni, hogy bezárják, és utána megöljék. Mellé állt, és emiatt őt is elfogták. És végül is 21 néhány pappal együtt, összekötve a kezüket, éjszaka kivitték őket a temető szélére, és ott lőtték őket le. Szeferinónak az utolsó kiáltása ez volt, hogy éljen Krisztus király. Másnap hajnalban a cigányokat hajtották ki, hogy ássák meg a sírt, akkor látták azt, hogy Szeferino a papokhoz oda kötve ott fekszik vérben a földön.
És akkor, hogyha említette, hogy bármelyik szolgálati helyén ezt a tevékenységet kiemelt feladatának tekintette, nem volt ez másképp akkor sem, amikor ide került a Szombathelyi Egyházmegyébe?
Igen, már egy néhány évvel az idekerülésem előtt a Caritas meghívott az első egyházmegyei cigány találkozókra, tehát ilyen értelme benne voltam abban, ahogyan indult a Szombathelyi Egyházmegyében a cigányságra való figyelem. Vas megyében és Zala megyében nem túl sok roma él, az országos átlag alatt vagyunk, de van egy jó pár olyan régiója az egyházmegyének, ahol ez nagyon gyors ütemben növekszik a cigányság megjelenése. Akár gondolhatunk Bér-Baltovár, Csehi-Mincent környéke, akár Csörötnek, akár a Zalának egyes részei, Bánok-Szentgyörgy lenti környékén is nagyon sok olyan település van, ahol a cigányság létszáma ugrásszerűen nő, és egyre több olyan iskola, ahol a gyerekek 50-60-80 néha 100%-a cigány. Tehát egyre inkább az egyházmegyében is kihívás és feladat az, hogy feléjük is tudjunk fordulni. Segítsük őket akár az iskolák befejezésében, meg a családi életükben, szegénység elleni küzdelemben.
És akkor, ha van feladat bőven a cigány pasztoráció területén, én ehhez önnek kitartást, jó munkát kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A felvételt a Szombathelyi Egyházmegye bocsátotta rendelkezésünkre.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.